A mai műsorban valódi zenei csemegét kínálunk, igazi kongói keresztény muzsikát, melyet interjúalanyom, a független operatőrként dolgozó Durkó Zsolt jóvoltából forgathatunk le. Az afrikai Kongóban az utóbbi 7 évben 7 alkalommal megfordult és filmezett Durkó Zsoltot, mindenek előtt a misszió miben létéről kérdeztem. A műsor hallgatásához jó vételt kívánok!
A filmeimen keresztül én is a vágó pult mellett ismerem meg Afrikát, utána olvasok és csodálom az ott élő embereket, és magunkat is, hogy néha milyenek vagyunk. Béres János, barátom, testvérem, akivel 7 év óta járunk Afrikába. Schweitzer Albert is annak idején nagyon sokat élt ott kint. Olvasgattuk az ő leírásait. A missziós elhívás az elég bonyolult egy dolog. Amikor régebben én is hallottam, akkor kicsit sajnáltam a misszionárisokat, hogy hú, szegények, megszokott élet környezetükből kiszakadnak, nyelvet kell megtanulniuk, új helyzeteket, az új környezetben élő embereknek a gondolkodásmódját. Nagyon sok mindenről le kell mondaniuk, a kis komfortzónáról, amit megszoktak odahaza, mindent fel kell, hogy adjanak. De hát igen, a missziós elhívás az Úr Jézus is azt mondta, hogy menjetek el szélesebb virágra, és hirdessétek az evangéliumot, és hát elküldte a tanítványokat párba, kettesével. Aztán menet közben én is rájöttem, hogy nagyon jó ötlete volt Jézusnak ez a duplán küldés, mert a saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy tudunk segíteni egymásnak, hogy tudjuk támogatni, hogy tudunk vigyázni egymásra.
Kongóban jártál 7 év alatt 7-szer, hát ez gondolom, hogy már fizikailag is elég kimerítő dolog, bár attól függ, hogy egy huzamban mennyi ideig tart egy ilyen látogatásotok. De mégis mi az, amit te így fogalmaztál az első kérdésre adott válaszodban, hogy csodálom az ottani embereket?
Az ott élő embereket azért csodálom, mert nincs tartalékuk, nincs vízük, nincs villanyuk, nincs semmiük, és olyan szoros kapcsolatba lehetnek az Úristennel, mert pont azért, mert rá vannak utalva. És nagyon megdöbbentett engem az, hogy nagyon lelki beállítottság volt mindenki. Tehát vagy a törzsfőnökre hallgat, tehát a rossz elemekre, vagy a misszionárusokra, akik a jót és a Krisztusit hirdetik. És ott például egy törzsfőnök akár fényes nappal a villámot le tudja hozni, de ugyanúgy a katolikus pap is megy az utcán, és sántáért, bénáért, betegért ott megáll és imádkozik, és van, hogy meggyógyulnak. Csodálom őket azért, mert szoros kapcsolatban vannak Istennel. Az anyagi dolgok nem kötik le, mert egyszerűen nincs. A férfiakat egy kicsit már megfettük kint létünk kapcsán, mert a hölgyek csinálnak mindent, ők hordják a vizet, fejükön 20-25 litert, a köveket, a gyerek ott van a hátukon, és a telefontársaságokra haragszom, mert a férfiaknak telefont adott a kezébe, és az afrikai nagyon szeret beszélni, és csak mondja, és amíg a férfiak telefonálnak, az asszonyok pedig dolgoznak. Pont így a missziós utak kapcsán előbb-utóbb szépen lassan megtanulják, hogy ha nekiállnak ők is dolgozni, mármint a férfiak, akkor a kezük alatt életre kelnek azok a kis magvak, amiket elültetnek, paradicsomot, paprikát és bármit termelnek, és rájönnek, hogy jé, hát ezt mi csináltuk, és nem csak kéregetnek, és nem csak könyörögnek, mert mindig mutatják, hogy pénzt, és akkor utána meg a szájukhoz emelik a kezüket, és mutatják, hogy éhes vagyok. De amikor nem enni ad nekik az ember, hanem kapát ad a kezükbe, és nem kicsi kapát, mert általában ők ilyen 50 centes kis kapanyéllel kapircsolnak, és begörnyednek a földig. Tehát valószínűleg ez a szolgasság, ez még bennük van, de amikor rájönnek, hogy jé, hát lehet másfél-két méteres kapanyéllel is kapálni, meg seperni is lehet jó hosszú seprűvel, és nem kell görnyedni, akkor egy öröm tölti el őket, hogy lám-lám, hát ők is hasznosak lehetnek, és tényleg gyönyörűen a kezük alatt alakul a környezetük, megszépül, és kinyílik a szemük, hogy húha, tényleg eddig ebben éltem, most pedig hát van egy sokkal jobb, egy sokkal másabb, és csak annyi kell, hogy feladja az ő saját kis kényelmi zónáját, mert az abból áll, hogy a hűs kunyhó alatt lefekszik, eltölt 5-6-8-10-12 órát, várja a következő napot, hogy ugyanúgy pihenhessen, a feleség meg dolgozik, meg a gyerekek is.
Kana San Jolando Tikanga ina kumisano Tikanga ina nekolando Tikanga ina San Jolando Maluga motuye matina mokema Naningi ina kumisano Tikanga ina nekolando Kumona yo masiyana mga Ezalande te akio na panda na kunya Momona yo masia na Ezala mo panga mone ya gwe isasa kana Akungwali botana bikite Akungwano bona bikite Nya bikina kongona Yesu Nabakisia famasi Lobiko epe sangito Mombora insunde Dibisinga Oloko kakina katira ntela Pako linga makuta na yo Oyo bolingo monene Yesu Sina linga kina beba Sina linga kina kufa Lobiki singa ya
Amikor elmentek társaddal egy ilyen útra, akkor nyilván adományt visztek, gondolom ez az elsődleges célja, meg a szemléletet viszitek, az európai ember szemléletét, a munkához való hozzáállását, ha ezt lehet így megfogalmazni, a te dolgod pedig, hogy mindezt filmre vidd és hazahozd. Hova tud eljutni az a nyilván nagyon véges adomány? Hatalmas ország, ez a Kongó, ha jól tudom, és nagyon sok az éhes száj, csepp a tengerben, a ti segítségetek, vagy annál azért több?
Hát én úgy mondanám, hogy nem egy csepp, hanem két csepp, de valóban nagyon kevés. Az ember nem tud segíteni sok-sok millió emberen, de egy kiválasztott csoporton igen. Ott vannak a fővárosban az árva gyerekek, az egy ilyen kis csoport, ahova tényleg már minden évben visszamentünk. A gyerekek már szépen megnőnek. Őket is meg lehetett tanítani arra, hogy odafigyeljenek a környezetükre, egy kicsit pakoljanak össze, egy kicsit a tisztasággal magukkal törődjenek, vigyázzanak azokra a dolgokra, amiket kapnak. Akkor ugyanígy van a fővárosban a River Leprakórház, ahol első utunkor, amikor kimentünk, akkor az egyik leprás, akinek se csuklója, se lába nem volt, megkérdezte, hogy ti azért visszajöttök? Mert az a szokás, hogy kimennek az emberek, adnak valami kis adományt, filmre veszik, és akkor a helyi csatornán leadják, és nagy sikerük van, és utána soha többet nem mennek vissza. Tehát nekik az a cél, hogy ők saját magukat egy kicsit magasabbra emeljék, és bemutassák, hogy lám-lám, ők milyen körülmények között voltak kint, és utána elfeledkeznek ezekről a betegekről, árvákról, leprásokról, bárkiről, és ez indította meg Béres János barátomat is, és igen, azt mondta, hogy visszamegyünk minden évbe. Körülbelül olyan 12 és 16 millió forintnak megfelelő dollárt viszünk ki, és amikor kiérünk, akkor ezekből veszünk gyógyszereket, ők már két héttel előtte elküldik a listát a kórházak, hogy kinek mire van szüksége. A helyi gyógyszerelosztó összeállítja a gyógyszereket. Ez több tonna gyógyszer, tehát át is kell nézni, és el kell juttatni arra a helyre, ahova éppen szállja az ember. De már annyi segítséget kapunk, mivel ez egész nagy összeg, hogy maga a gyógyszer elosztó saját autójával elviszi, és akkor így nem vagyunk kitéve annak, hogy virítunk, mint fehér emberek a buszba, és ezért akár megállítsanak, kiraboljanak, vagy bármit is tegyenek. Tehát mindig célba ér a gyógyszer. Pont ebben a fővárosi River Lepra kórházban van egy olyan nagyon jó kis tapasztalat, hogy az ingyen gyógyszert, azt valóban, mivel keresztény orvos a vezető, ezért a második évben, amikor kint voltunk, mutatott egy vastag könyvet, és mondta, hogy fölírta azoknak a neveit, akiknek ő odaadta az ingyen gyógyszert. Ez nagyon jó dolog, hogy ő saját magának is fontosnak tartja, hogy elszámoljon azzal, mert aki nem keresztény orvos, akkor eladja fele vagy negyed áron, de azt a pénzt megtartja saját magának, és ez nagyon fontos dolog, hogy az ember kivisz valami adományt, akkor tényleg a rászorulóhoz kerüljön, és ne valakinek a zsebét gazdagítsa.
Szegénység van, éhező gyerekek vannak, szemét halom a városokban, betegségek, amiről az európai ember legfeljebb a középkorból hallott, és mindezt talán nagyon látványosan le lehet filmezni. Arra akarok rákérdezni, hogy a te munkád szempontjából nyújt-e valamiféle kihívást Afrikában filmezni?
Mindenképpen egy nagy kihívás, mert nem csak az afrikai filmek kapcsán szoktam azt a gyakorlatot magam elé állítani, hogy bármilyen országban vagyok, és bármi filmet forgatok, amikor a vágóasztal mellett ülök, és nagyjából elkészül a film, akkor kimegyek, megiszom egy teát, visszamegyek, és mint egy kiülálló leülök, megnézem azt a filmet, amit összevágtam. És az a jó, hogy ha én vagyok kint, én veszem föl, és én vágom meg, akkor tudom, hogy milyen érzések keringtek bennem, amikor ott voltam, mikor a sírás majdnem kerülgetett, csak vissza kellett folytani, hogy ne lássák a többiek, de amikor leülök a képernyő elé, és ugyanazt az érzést átélem, akkor azt mondom, hogy hoppá, igen, ezt szeretném a nézőknek is átadni, hogy amit én átéltem, azt ők is éljék át, és hogyha nem úgy sikeredett, akkor addig kell rajta dolgoznom, hogy ők átéljék ezt, és ettől másabb, és ettől jobb, hogyha én veszem fel, és én vágom meg, mert volt már rá példa más kapcsán is, hogy más vette föl, de neki a fejében már nem úgy áll össze a kép, mint ahogy az enyémbe, és én tudom, hogy mit szeretnék üzenni azáltal, és hogyha ez az üzenet elér a hallgatókhoz, a nézőkhöz, akkor már megérte ez az egész munka.
Alleluja, 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 na Jézusé.
Tudsz emlékezni, hogy mi indokolta a pályaválasztásodat?
Itt Békésen a József Feri bácsi asztalos mesternél kezdtem el asztaloskodni, aztán utána egy kis zöldfafaragást is tanultam, és akkor utána elkerültem Békés Csabánra a bútoripari KTS-be, és ott láttam, hogy szalagmunka, Oroszországba készítettünk bútorokat, és elkezdtem gondolkodni, hogy ezt akarom én csinálni egész életemben, hogy különböző munkafázisokat megcsinálok, felrakom az ajtókat, vagy a fiókokat, és ha esetleg tovább akarok fejlődni, akkor majd később lehetek egy művezető is, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez így nekem nem jó, és akkor elmentem Budapestre a Fajipari Technikumba, utána édesapánk kőműves barátja a külügyminisztériumban dolgozott, és mivel fölmentem tanulni, ő mellé mentem el dolgozni, és utána bevonultam katonának, elvégeztem a technikumot, közben angolra jártam, aztán a hivatásos gépkocsit is megcsináltam, leszereltem, de közben megnősültem, és a feleségem Paks mellett Madocsei faluba szerződése volt, és védőnőnek vissza kellett neki menni dolgozni. Elmentem Paksra a faipari KTS-be, és ott, mint fiatal ember voltam, 22 éves, volt 42 nő dolgozó, és 2 férfi. Én ettől úgy megijedtem, és így akkor elmentem a Paksi atomerőműhöz, ott elvégeztem egy iskolát Pesten, és radiológus lettem, és elkezdtem dolgozni az erőműbe, de mivel rájöttem, hogy nagy sugárzást nem szeretnék összegyűjteni, és szeretném, hogyha a gyermekeim épek, egészségesek lennének, mert a sógorkám ő mentős volt, és azért hallottuk, hogy milyen hiányossággal születnek a gyerekek. Meg személyesen is megtapasztaltam, hogy milyen disznóságok voltak akkoriban itt a sugárméréssel kapcsolatban, és 5 év után ott hagytam. És akkor utána az egyik barátom mondta, hogy ő kenyérboltot indítana, elmentem hozzá hivatásos gépkocsi vezetőnek, elkezdtük ezt a kenyér és pékáru szállítást, éjfélkor kezdtem, és akkor mondtam, hogy Jánoskám, hát ez így nem jó, miért nem csinálunk egy saját pékséget? Hát mondta Zsoltikám, rajta, hajrá. Györkönybe béreltünk egy pékséget, béreltem egy pékséget, fölvettem az ország legjobb szakembereit, üzletet kötöttünk, nagyon jó árukat sütöttek, közben én is megtanultam, megszereztem a képesítést. Madocsán önkormányzattól kaptam egy régi épületet, és a megye legmodernebb pékségét létrehoztam. Nagyon jól ment, jó érzés volt az, hogy ünnepek előtt az emberek még este 11 órakor is ott álltak a bolt előtt sorba, és várták, hogy mikor jön a Madocsai Zsolti kenyér, vagy a mindennapi, mert a címkére ráírtam, hogy a mindennapi kenyerünket add meg. Ezt a kis idézetet a mi atyánkból, a Zsolti mindennapiból kérünk. Addigi életem során is, és azután is mindig azt tartottam, hogy bármit csinálok, azt jól kell, hogy csináljam. Közben vettem egy kis kamerát, és elkezdtem filmezgetni. Először csak a környezetemben lévő dolgokat megörökítettem, és akkor utána különböző helyekre elmentem, külföldre, mert elég sokat utaztam. Budapestre jött a belga tévétől egy csapat, az IMM keresztény tévés csapat, indítottak egy ilyen kéthetes kis tanfolyamot, elmentem, és a végén valami kis vizsgafilmet kellett csinálni, ezt megcsináltam, kivittek bennünket 2 hónapra Belgiumba, az IMM tévéhez, és ott megint egy ilyen hosszabb tanfolyamon részt vehettünk, és ott szerettem meg az egész televíziózást, ők is sokat jártak Afrikába, és már láttam azt, hogy mennyivel másképp is be lehet mutatni azt a szolgálatot, amit ők csinálnak, és eldöntöttem, hogyha váltok, akkor operatőrködök. Így is történt, eladtam a pékséget, Pesthez közel Ecseren vettünk egy kis házikót, és akkor onnan jártam be a Duna TV-hez, M1-hez, RTL-hez, és akkor először csak mint technikus, és később mint operatőr, mert közben a rendező operatőri szakot is elvégeztem. Minden nagyon nehéz elkezdeni, de hogyha az embernek van egy döntése, van egy látása, és arra szívvel, lélekkel rááll, és van valaki, akivel ebben egységben van, akkor az fog működni és fog haladni. Kell, hogy legyenek az embernek álmai, és hogyha ezekre rááll, és minden energiát beletesz, akkor ez működik. Röviden valahogy így jutottam el a televíziózásig. Ennek kapcsán nagyon sok embert megismertem, és hihetetlen sok területen dolgoztam, meg dolgozom most is. Vadászfilmek forgatása, amikor heteket, hónapokat vagyunk kint az erdőbe, kúszunk, mászunk a vadászok segítségével, hogy ellessük azokat a pillanatokat, mert például egy vadászfilm 2-3 évig tart, mire összeáll, mire összegyűlnek azok a szép képek, akkor a spektrumnak különböző műtétek, rákműtét, vastagbélrák, mellrákműtét, a gyógyszergyáraknak különböző úti filmek, mentünk égei tengeri utazástól kezdve, tehát nagyon-nagyon sok terület, és annyira megszerettem ezt az egészet, hogy úgy döntöttem, hogy nem fogom abba hagyni, mert annyira tetszik, és azóta is nagyon tetszik. Sokan mondják, hogy idegekkel ezt nem lehet bírni, mármint a vágást, mert az ember ott ül napi 18-20 órákat a gép előtt. Én meg úgy élem át, hogy amit fölvettem, amit átéltem, akkor azt ugyanazt sokszor átélem, és mint már az elején említettem, hogyha ugyanazt át tudom adni, amit én akkor éreztem, akkor jól dolgoztam.
Mennyire tartod magadat lelki embernek?
Én egy csodálatos családba születtem. Édesanyám, édesapám komoly keresztény emberek. Mindig megtapasztaltam azt, hogy milyen nagy szeretettel vannak felénk, és amikor láttam, hogy akár az osztálytársaimmal, hogy bánnak a szülei, amikor elmentünk hozzájuk látogatni, akkor úgy magamban megfogalmazódott, hogy jaj, de jó, hogy én ebbe a családba születtem. Heten vagyunk testvérek, nagyon szeretjük egymást. Hát amikor elkerültem Békésről Budapestre, akkor is mindig törekedtem arra, hogy olyan közösségbe járjak, ahol ezt a lelki táplálékot is megkapom, mert az ember a testét táplálja, de a lelkével is törődni kell. Mindig jó csapatba kerültem, és ahova bekerültem, arra mindig figyeltem, hogy valamilyen szolgálatot csináljak, hogy hasznos tagja legyek ott annak a kis közösségnek, hajléktalanokkal, de akkor még nem is hajléktalanok voltak, csövesek voltak. Amikor még fölkerültem, azok között szolgáltam az aluljárókba. Utána az én missziós tevékenységem abba merült ki, hogy a kenyérre ráírtam, hogy a mi mindennapi kenyerünket, és amikor megkérdezték, hogy miért írtam rá, akkor elmondhattam, hogy igen. Én egy olyan keresztény családban nőttem fel, ahol megtapasztaltam azt a szeretetet, amit más ember nem tud magából kipréselni, hanem csak úgy tudja, hogyha Istentől kapja azt az igazi agapé szeretetet, amikor úgy szeretem a másikat, hogy ahogy vagy. Tehát nem érdekből, hogy szeretlek, mert szép vagy, jó vagy, okos vagy, vagy szeretlek, mert sok pénzed vagy vagyonod van, hanem így szeretlek, ahogy vagy. De ezt nem magamból préselem ki, hanem Istentől kapom ezt az agapé szeretetet, és akkor el tudtam mondani. A filmek kapcsán meg ugyanígy van, hogy amikor rákérdeznek, akkor el tudom mondani. Mindig azzal az eszközzel próbálok szolgálni, amit éppen Isten a kezembe ad. Hát, amim van, abból.